Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
A közelmúltban Sós Eszter Petronellával beszélgettünk François Fillon elnökjelöltségéről, és arról, hogyan alakulnak a franciaországi elnökválasztási előválasztások. Akkor tettünk egy ígéretet arra, hogy áttekintjük, merre halad a középre fészkelődő francia szélsőjobb, és mit tudunk mondani Marine Le Pen pályájának alakulásáról. Ezt az ígéretünket váltjuk be a mai adásban, de mielőtt Marine Le Penről beszélgetünk, muszáj kitérnünk arra, hogy lemondott Manuel Valls, és bejelentette indulását a franciaországi elnökválasztásokon, és lesz egy elnöki rekord is, amennyiben Bernard Cazeneuve vette át az elnöki feladatokat. Úgyhogy arra kérem bemelegítés Sós Eszter Petronellát, hogy ezt a helyzetet is értékelje egy kicsit, és mondja el, hogy mi következik ebből a fordulatból.
Kormányzati szinten nem sok. Amikor Manuel Valls bejelentette a lemondását, François Hollande köztársasági elnök nagyon rövid időn belül, egy-két órán belül kinevezte Bernard Cazeneuve belügyminisztert miniszterelnöknek, végrehajtott egy technikai kormány átalakítást, és tulajdonképpen nagyon rövid időn belül folytatódott a kormányzat munkája, tehát itt sok látnivaló nincsen. Esetleg annyit érdemes elmondani, hogy Bernard Cazeneuve miniszterelnöki kinevezése azt jelzi, hogy François Hollande nem akar kockáztatni, egy megbízható, nagyon lojális káderét tette a kormányfői pozícióba.
Aki azért rendkívüli megterheléseknek volt kitéve az elmúlt években, hónapokban a francia terrortámadások idején, és ez valahol azt is jelzi, hogy mi a kormányzati szándék ezeknek a francia biztonságpolitika működtetésével kapcsolatban.
Így van, bár azért Cazeneuve kinevezése után az egyetlen fogás, amit találni tudtak ezen a kormány átalakításon, az éppen az, hogy elhozták Cazeneuve-t a belügyminisztériumból, és az új miniszterelnököt azzal támadták, hogy hát ellene még a saját rendőrei is tüntettek. Tehát az az igazság, hogy a párizsi lapok szerint azért a háttérben Cazeneuve belügyminiszteri munkásságát nagyon becsülik még a jobb oldalon is, hiszen mind a három nagy merénylet, amely az elmúlt időszakban történt, az ő hivatali ideje alatt történt, és hát tulajdonképpen megfelelően kezelte tehát a belügyminisztérium munkáját tulajdonképpen csak a harmadik merénylet kapcsán érték komoly kritikát, de utána az a vita elült.
Mennyire fog ez a biztonságpolitikai probléma halmaz része lenni a kampánynak, és mit tud ebből profitálni mondjuk Le Pen?
A felmérések azt mutatják, hogy a biztonság kérdése az fölzárkózott a munkanélküliség problémájához a franciák fejében, mint fontos kérdés. Ez fluktuálódik, hogy mikor éppen melyik a fontosabb a mérésekben, de hát teljesen nyilvánvaló, hogy aki a francia köztársaság elnöke szeretne lenni, az nem teheti meg, hogy ne tegyen érdemi javaslatokat ebben az ügyben. Le Pen számára ugye ez két éve lehetőség a biztonság kérdése. Meg kell majd látnunk, hogy Manuel Valls volt miniszterelnökkel szemben neki milyen mozgástere nyílik. Ugye emlékeztetnék arra, hogy Manuel Valls maga is belügyminiszterként indult a kormányzatban, onnan lépett át a miniszterelnöki pozícióba, és ő egy nagyon kemény belügyminiszter hírében állt, nagyon sokszor még a baloldalon is Sarkozy 2.0-nak csúpolták. Tehát Manuel Valls-tól nem áll messze a rendpártiság. Kérdés az, hogy a szocialista párt összefogása céljából ő mennyire kényszerül arra, hogy elhagyja a saját nézeteit és egy ilyen puhább álláspontot foglaljon el. És hát kérdés az, hogy ez milyen teret nyit Marine Le Pennek, de erre egyelőre még konkrétan nem nagyon tudunk válaszolni. Január 22-29 itt a határidő, amit figyelni kell. Ha kitisztul a mezőny és kitisztulnak az álláspontok, akkor látni fogjuk, hogy kinek milyen lehetősége nyílik.
A Francia Nemzeti Front elindult még a Le Pen klán korai szakaszában egy nagyon határozott antiszemita klasszikus szélsőjobboldali álláspont felől, és halad egy teljesen más irányban, mérséklődik, középre próbálja kalibrálni magát. Ami meghatározó vagy karakteres, az a muszlim ellenesség, és ilyen értelemben hát olyan nagyon radikális, újszerűs megoldást, javaslatot biztonságpolitikai szempontból Le Pentől nem lehet várni külső szemlélő számára. Belülről ez milyennek tűnik?
Ahhoz, hogy megértsük, hogy honnan hova tart a Nemzeti Front, és mit tud javasolni, és mit nem, beszéljünk egy kicsit arról, hogy milyen a természete ennek a fordulatnak. A Nemzeti Front kb. 2004-ben elkezdett egy stratégiai fordulatot, ezt franciául dédiabolizációnak hívják, vagyis ördögűzésnek nevezhetnénk. Ennek a fordulatnak az volt a célja, hogy ezt az említett rasszista, antiszemita imázsát valamilyen formában puhítsák a pártnak. Ez nem csak kommunikációs fordulat volt, hanem tartalmi fordulat is. A tartalmi fordulat az arról szólt, hogy mondjuk az idősebb Le Pen korszakában és a Nemzeti Front korai korszakában ugye beszélhetünk egy ilyen nyílt antiszemitizmusról, rasszizmusról, tehát tulajdonképpen az ellenség képet azt konstruálta, hogy az ellenség úgymond milyen csoporthoz tartozik. Most azt mondja a Nemzeti Front, hogy a Nemzeti Front a hagyományos köztársasági értékrend fő védelmezője, és ő azokkal nem tud mit kezdeni, azokkal nem akar mit kezdeni, akik ehhez a politikai közösséghez, vagyis a köztársasághoz nem csatlakoznak, és persze itt megnevezi a politikai iszlámot, mint ellenséget. Tehát magyarul már nem egyszerűen az iszlám és a muszlimok, hanem a politikai iszlám az ő ellenségképe, azaz kinyitott egy a muszlim vallású bevándorlók és leszármazottaik számára, hogy önkéntesen csatlakozzanak a Nemzeti Fronthoz. Ez azért jelentős ez a fordulat, mert ez a típusú gondolkodás akár már a köztársasági értékekhez nagyon ragaszkodó szocialisták és baloldal köreiben is alapvetően elfogadható, legalábbis elvi szinten.
Van arra reális lehetőség, hogy akár baloldalról, akár a muszlim közösség tagjai közül szavazatokat szerezze magának a Nemzeti Front?
Van. Emlékeztetnék arra, hogy jelenleg a francia munkásság vezető pártja a Nemzeti Front. Időnként ilyen 40%-os arányban szavaz a munkásság a Nemzeti Frontra. A munkásság köreiben a Nemzeti Front fő ellenfele az otthonmaradás. De tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a francia baloldal a munkás osztályt, ha van még munkás osztály, már elvesztette. A Nemzeti Front továbbá nagyon erőteljesen elkezdte a kampányolást olyan kisebbségi csoportok között, akikről azt gondolnánk, hogy logikusan baloldali és liberális, vagy baloldali vagy liberális szavazók, mondom sorban, nők. Elkezdett nőni a támogatottsága a pártnak a nők körében. Melegpárok. A regionális választásokon a házas melegpárok 33%-a már a Nemzeti Frontra szavazott. A zsidóság korábban nemzeti átlag alatt szavazott a Nemzeti Frontra, tehát hogyha mondjuk a Nemzeti Front országos átlaga 17% volt, akkor most hasra csapva azt mondom, hogy a zsidóságtól kapott mondjuk 7%-ot, ez elkezdett nőni. És az is látszik, hogy a Nemzeti Front bizony-bizony elkezdett a külvárosokban beszélni a bevándorlókhoz, a bevándorlók leszármazottaihoz, elkezdett nyitni, ez nyilván nem fog még teljes egészében jövőre látszódni, de hát ezért mondom, hogy egy nagyon hosszú stratégiai folyamat közepén vagyunk. Látszik a szándék a Nemzeti Frontban, hogy beszéljen a muszlim közösséghez is.
Mi marad akkor a szélsőjobbból, vagy középjobbból, vagy egyáltalán hogy határozzuk meg ezt a pártot, vagy ezt a politikai közösséget?
Én azt hiszem, hogy ők egy neopopulista irányba mennek, nevezzük neopopulistának. Vagyis a kiszolgáltatott, a lecsúszástól félő rétegek számára próbál meg válaszokat adni. Gazdasági értelemben is, kulturális értelemben is, ugye ide beillik az unió ellenesség, az euró ellenesség, a brüsszeli befolyás kritikája, tehát ez az egyik fontos szempont. A másik pedig, hogy megjelentek a Nemzeti Frontban olyan gólista elemek, akik ugye korábban elképzelhetetlen lett volna, hogy a Nemzeti Frontban találjanak otthonra, hiszen a Nemzeti Front a gólizmussal szemben, tulajdonképpen a gólizmussal szemben jött létre, ugye itt az algériai válságra emlékeztetnék például. Florian Filippo, a Nemzeti Front egyik alelnöke nyíltan gólista. Tehát azt gondolom, hogy itt egyrészt a francia nagyság, francia függetlenség és szuverenitás hangsúlyozása lesz az egyik irány, összekötve egy neopopulista érveléssel, mely a munkásságot, a kiszolgáltatott rétegeket kívánja megszólítani, és hát jól látszik, hogy ilyen értelemben meg fog maradni az a típusú diskurzus, ami a szocialistákat, tehát a mérsékelt baloldalt és a republikánusokat, tehát a mérsékelt jobboldalt összetolja, hiszen ebből ugyanúgy következik az az érvelés, hogy úgymond ezek a pártok, hát most idézőjelben mondom, eladták az országot Brüsszelnek, feladták a francia szuverenitást, az elit pártjai nem foglalkoznak már a kis emberrel, tehát ez a típusú érvelés minden bizonnyal meg fog maradni.
Hasonlít ez a folyamat ahhoz, amin mondjuk a Jobbik megy most át Magyarországon?
Nyilván sok szempontból hasonlít. Én nagyon meg lennék lepődve, hogyha amikor a Jobbik eldöntötte, hogy középre húz, nem vizsgálta volna nagyon alaposan a Nemzeti Front fordulatát. Én két nagy különbséget látok, és mind a kettő nagyon fontos. Az egyik, hogy a Nemzeti Frontnak volt egy teljesen tiszta történeti előkép, tehát volt mihez fordulni. Ugye Franciaországban van egy évszázados köztársasági hagyomány, és van egy olyan gólista hagyomány, amihez bármikor vissza lehet nyúlni, és tulajdonképpen ez, ha szabad így mondanom, már a francia értékeknek is a része. Magyarországon nem nagyon van ilyen nagy konszenzust élvező politikai hagyomány, amihez a Jobbik visszafordulhatott volna, tehát ilyen szempontból sokkal nehezebb a Jobbik feladata. És hát a másik az pedig az időtáv. Tehát ahogy említettem, a Nemzeti Front fordulata most már több mint 10 éve tart, és meggyőződésem, hogy még egy 8-10 év, mire ők valóban elérnek oda, ahova el akartak indulni. Ugye a Jobbik 1-2 éve kezdte meg ezt az időzőjeles cukiság kampányt, ezért nagyon hát sok szempontból igazságtalan is összehasonlítani a két fordulatot, mert a politikában az ilyen nagy fordulatokhoz azért idő is kell.
Mit érhet el ebben az átmenetinek nevezett időszakban a Nemzeti Front? Mire elég ez? Sokan tartanak attól, hogy megismétlődik a Trump jelenség, hogy hát azért nem teljesen esélyes jelöltként van Marine Le Pen számon tartva, és mi van, ha mégis valami történik, és megnyeri a jövő évi választásokat.
Tehát a teljes joggal tartanak, ugye a mostani felmérések ilyen szempontból megnyugtatják azokat, akik azt szeretnék látni, hogy itt Marine Le Pen idézőjelben nem nyerhet, de hogyha jobban megnézzük a számokat, akkor azért az is benne van, hogy meglepetésre is sor kerülhet. Az első fordulóra most azt mérik, hogy François Fillon 28-31%-ot kapna, Marine Le Pen pedig 23-27%-et. Utána jön Emmanuel Macron olyan 16% körüli százalék arányal, de hát őt most hagyjuk távoli harmadik. A lényeg az, hogy Fillon és Le Pen alapvetően hibahatáron belül vannak. Tehát magyarul az első fordulóban Le Pen beérheti Fillon. Nagyon-nagyon nehéz utána megjósolni, hogy ez mit jelentene. Ugye a klasszikus francia reakció az lenne, hogy akkor összefogunk Le Pen ellen, és megyünk Fillonra szavazni, nyerjen ő. A felmérések egyelőre ezt mutatják, a második fordulóban Fillon körülbelül a szavazatok kétharmadával verné Le Pent. De pontosan a Trump effektus miatt, ugye ezt nagyon nehéz előre megjósolni, hogy például, ha Le Pen megnyerni az első fordulót, akkor az mit jelentene mondjuk a két forduló közötti kampányra, mi történne a vitában, lenne egyáltalán vita, ugye 2002-ben elmaradt a hagyományos elnöki vita, Chirac nem volt hajlandó kiállni az idősebb Lothárnál. Szóval van egy csomó olyan bizonytalansági faktor, és akkor még arról nem is beszéltem, hogy addigra Trump már pár hónapja kormányozni fog, tehát ki fog derülni, hogy mondjuk egy ilyen típusú politika mit eredményez. Szóval annyi az ilyen bizonytalansági faktor, hogy maximálisan igaza van azoknak, akik azt mondják, hogy Le Pen nem lehetetlen. És hozzáteszem, hogy aki mondjuk nem szeretne egy Le Pen elnökséget, az jobb is, hogyha úgy gondolja, hogy Le Pen nem lehetetlen, mert ugye a szavazófülkék magányában a választó ilyenkor akkor nem csak a saját döntését mérlegeli, például azt, hogy ő tiltakozni akar, hanem azzal is tisztában van, hogy de a szavazata számít is.
A héten beszélgettünk Ara Kovács Attilával az ausztriai választásokkal, elnökválasztásról, és ő hívta fel a figyelmet arra a jelenségre, hogy az amerikai elnökválasztás eredménye mobilizálta az osztrákokat, akik nem szerették volna, hogy megismétlődjön az, ami Amerikában megtörtént. Ilyen típusú hatása lehet Franciaországban számítani?
Hogyha nem csak elemzői konszenzus lesz az, hogy Marine Le Pennek esélye van, hanem átmegy a politikai közbeszédbe a gondolat, hogy Marine Le Pen egy komoly esélyes jelölt, akkor igen.
Mi követhetkezhet abból, hogy Le Pen megnyeri a választásokat? El lehet-e játszani ezzel a gondolattal? Most látjuk-e, hogy milyen típusú kormányzás következne a Franciaországban?
A legkarakteresebb ígérete a Nemzeti Frontnak jelenleg az ugye az, hogy egy népszavazást rendeznének az uniós tagságra. Ezt a Brexit óta ígérik, hát korábban az eurozónából való kilépés volt a fő ígéret. De egészen biztos, hogy ez a népszavazás lenne a legnagyobb kérdés. Ami miatt bizonytalan itt az elemzés, az az, hogy minden francia elnök, amikor hivatalba kerül, akkor rájön arra, és itt főleg a Brexit mellett ez hatványozottan igaz, rájön arra, hogy a francia befolyás növelésének mekkora eszköze az Európai Unió. Gazdaságilag, katonailag és politikailag. És itt az a nagy kérdés, hogyha mondjuk Marine Le Pen beülne De Gaulle tábornok székébe, és hát ugye De Gaulle tábornok sem éppen a federalista Európa híve volt, ez közismert, maga is kritizálta a római szerződést, majd végrehajtotta, akkor belülről próbálna-e meg nyomást gyakorolni, ahogy mondjuk megint csak De Gaulle az üresztékek politikájával tette, és elérni olyan eredményeket, amelyek Franciaország számára befolyás növekedést jelentenek, vagy pedig egy kalandorpolitikát folytatna. Én ezért tartom egyébként fontosnak a gaullisták megjelenését a Nemzeti Frontban, mert hát a gaullizmus az egy szuverenista, patrióta, de nem kalandorpolitika. Tehát szerintem itt van egy belső harc a Nemzeti Frontban, ne úgy gondolkodjunk a Nemzeti Frontról, mint egy egységes pártról, a Nemzeti Front nem egységes párt, Marine Le Pen a saját pártján belül is harcban áll. Hát az a kérdés, hogy mondjuk hogy mikor történne meg ez az elnökség. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy 2017-ben egy Marine Le Pen elnökség sokkal kockázatosabb lenne ilyen szempontból, mint mondjuk 2022-ben, hogyha mondjuk Le Pennek addigra sikerül a régi SNK kádereit nagyobb arányban lecserélni.
Kik az ellenfelei a párton belül, melyek az alternatívák?
Igazából két csoportról beszélünk, a Marine Le Pen köre. Ugye Marine Le Pen, amikor belépett a párt vezetésébe, majd megszerezte a párt elnökségét, elkezdte a saját kádereivel feltölteni a párt vezetést, de ez nem jelenti azt, hogy helyi szinten, vagy pedig minden szinten képes volt ilyen rövid idő alatt gyakorlatilag lecserélni a pártot. Jean-Marie Le Pen hívei valamennyire jelen vannak, ezért látható az, hogy helyi szinten azért mindenféle antiszemita, rasszista megjegyzések még mindig előfordulnak, hát hozzájuk még nem jutott el a memo, hogy új stratégia van. És ott van ugyancsak a kvázi Marine Le Pen ellenfeleihez tartozó hagyományos, katolikus, konzervatív, nagyon a vidékre támaszkodó, és éppen ezért gazdaságilag is meglehetősen liberális vonal. Ezért szokták Marion Maréchal Le Pen figyelni, ezért nagyon látványos, és tulajdonképpen a politikát figyelők számára szórakoztató, amikor Marine Le Pen és Marechal Le Pen egymásnak üzengetnek a sajtóban bizonyos kérdésekkel kapcsolatban. Tehát ez a nagy különbség, ez a szociális, populista gólizmus szemben ezzel a vidéki katolikus, gazdaságilag liberális, a kisvállalkozókra, a kézművesekre hagyatkozó nemzeti fronttal. Ez egy belső harc, létező belső harc. Érdemes figyelni, hogy ki áll nyerésre.
A radikális szélsőjobb minden esetre nagy eséllyel csalódhat, vagy lemondhat a nemzeti frontról. Velük mi lesz?
Ugye Jean-Marie Le Pen személye érdekes és kérdéses itt. Az ő kizárása után ugye ő fenyegetett azzal, hogy ő új mozgalmat indít. Erre van lehetőség, tehát elképzelhető, hogy valaki hát úgymond feladja a nemzeti fronton belüli harcot és kilép. Ezzel két gond van egyébként, hogy a hagyományos radikális szélsőjobb ugye idősödik, tehát azért itt a visi hívei, a francia algéria hívei, hát finoman fogalmazva sem az a korosztály, mint mondjuk Marine Le Pen. Tehát itt azért, hogy mondjam, itt a fizikai kapacitást is figyelembe kell venni, a másik pedig, hogy van-e egyáltalán értelme ennek. Mert hogy azt pontosan tudjuk, hogy a francia rendszerben a pártok funkciója az, hogy elnököt adjanak, az, hogy országos szervezetet építsenek, és nem nagyon van Marine Le Penen kívül olyan karizmatikus figura, aki erre alkalmas lenne, de itt megint Marion Maréchal Le Pen személyét említem, őt nagyon sokan figyelik, nagyon sokan érdeklődnek az ő pályája irányt, hiszen fiatal és okos, tehát benne van adott esetben a pakliban, hogy ő valami olyan politikai irányvonal élére áll, ami eltér a Nemzeti Front hivatalos irányvonalától, de egyelőre ez inkább egy belső párt harcnak tűnik.
Folyik az egyensúlyozás, nagyon sok esélyes még, hogy alakul a jövő évi francia elnökválasztás. Lehet-e ez az ország Európa új akut válságövezetel? Történhet-e itt politikai katasztrófa? Vagy ezek az egymással sakkozó erők azért annyira egyensúlyba tartják egymást, hogy katasztrofális eredmény mégse születhet?
Az elnökválasztásra?
Igen.
Gondolva? Játszunk el azzal a gondolattal, hogy Marine Le Pen 2017-ben meg tudja nyerni az elnökséget. Ugye 6 héttel az elnökválasztás után következik a nemzetgyűlési választás. Az eddigi tapasztalatok alapján teljesen logikus, hiszen győzteshez húzás, kegyelmi állapot meg szokta kapni az új elnök a nemzetgyűlési többséget is. Nagyon nagy kérdés, hogyha mondjuk Marine Le Pen megnyerné az elnökséget, megkapnája a nemzetgyűlési többséget, összeállnának-e a mérsékelt pártok vele szemben? Az egy más kérdés, hogy természetesen ez adott esetben etetné tovább a populista érvelést, de elképzelhető-e, hogy rákényszerülne arra, hogy együtt lakjon egy mérsékelt kormányzattal. Hát nyilvánvaló, hogy egy mérsékelt kormányzattal egy nemzeti frontos elnök egészen máshogy tudna együtt dolgozni, egészen másmilyen programot tudna megvalósítani, zárójel többnyire semmilyet, mint hogyha megkapná a nemzetgyűlési többséget, és egy nemzeti fontos kormánnyal dolgozhatna együtt. Ugye ez a mondjuk a népszavazás kiírás szempontjából sem mellékes, hiszen azért vannak annak nagyon szigorú alkotmányos szabályai, hogy kinek mit kell megszavaznia, kinek mit kell jóvá hagynia, nem teljesen elnöki diszkréció a népszavazás kiírása. Tehát ilyen nyitott kérdések vannak, forgatókönyvekben tudunk gondolkodni, és ezért mondom azt, hogy ha Le Pen elnök, akkor is van még több forgatókönyv, amiről a franciáknak dönteni kell, tehát van korrekciós lehetőség is a rendszerben.
François Fillonnal kapcsolatban merült fel, hogy orosz barát elnöke lehet Franciaországnak. Gondolom nem Fillon az egyetlen ilyen furcsa kifejezés jutott eszembe, tégla, orosz tégla, ha szabad ezt használni.
Nem, ugye hát értelemszerűen a Nemzeti Front kapcsán rendszeresen emlegetik az orosz kapcsolatot, sőt az orosz finanszírozást. Erről nagyjából tudunk is. tudjuk, hogy a francia bankok nem hajlandók hitelezni a nemzeti fontot, tehát külföldi források után kell néznie. De hát a baloldali jelöltek között is Emmanuel Macronról is mondják, hogy ő is közelebbi kapcsolatot ápolna Vladimir Putyinnal és Oroszországgal, és hát azt is látni kell egyébként, hogy van egy olyan francia külpolitikai hagyomány, amely egyébként is egy ilyen nyitott nagyhatalmi viszonyt ápol Oroszországgal, és adott esetben használja Oroszországot bizonyos célokra. Tehát ez a korábbi, az elmúlt évek politikájával szemben fordulatot jelent, de azért ez is egyfajta a francia hagyománynak az újraéledése lehet. És igen, valóban a mezőnyben igen sokan képviselik most ezt az irányvonalat.
Az is kérdés, hogy Oroszország milyen módon akarja, vagy akarná használni Franciaországot külpolitikai téren, hogy gyengül vagy erősödik Európa a francia elnök választások után, hogy lesz-e a Brexit után Frexit. Mindezekről fogunk még sokat beszélni, és nagyon számítunk Sós Eszter Petronellára. Köszönöm szépen, hogy ma ilyen türelemmel a vendégünk volt.